Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket advent negyedik vasárnapján itt az Isten tiszteleten. Ugye advent az eljövetelnek az ideje, az Úr Jézus érkezése az, ami előttünk van, és arra biztat minket Isten, hogy várjuk az ő eljövetelét, várjuk azt, hogy vele találkozhassunk, nem azt, hogy megszülessen kisgyermekként, hiszen megszületett már egykor, és mi ünnepeljük karácsonykor az ő születését, de várjuk azt, hogy megérkezzen hozzánk, hogy át tudja nekünk adni mindazt, amit egyedül ő tud adni, és hogy el tudja végezni az életünkben az ő munkáját. Emlékszünk a december hónap igéjére, itt van a hátam mögött, a kivetítőn láthatjuk, ami egy fantasztikus ige és emlékeztetőül minden vasárnap elhangzik így az adventi időszakban is, ami így hangzik Malakiás könyvéből, a 3. fejezet 20. verséből, Isten mondja, de fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Az adventi időszakban, az adventi koszorún égnek a gyertyák, egyik gyertyaláng a másik után lobban fel. Most Kati nénit kértem meg, hogy ezen a mai alkalmon gyújtsa meg az adventi koszorunkon a gyertyákat, és közben elevenítsük csak fel, hogy mi volt a 4 gyertyának az üzenete. Az első gyertyára mit írtunk rá, amikor hazavittük? Király! Mert ez volt az első hétnek az igéje, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Mi volt a második gyertyának a szava? Nem, az a 3. volt. Hangosan. Megváltás. Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok. 3. gyertyának a szava, az volt az út, mert ott az volt, hogy készítsetek utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. És a 4. gyertyának pedig ez az igéje, a 4. hétnek, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Akkor milyen szót fogunk ráírni a 4. gyertyánkra? Azt, hogy öröm. Még egy dolgot szeretnék kiemelni. Ugye azt mondtuk, hogy advent az Úr eljövetelének az ideje. Mi volt a 4 igében az egyik vasárnapról a másikra, amit hallottunk? Az első királyod érkezik hozzád. Tehát ő érkezik. A másik, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok. Tehát közeledik. 3. építsetek utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. Tehát jön, és a mostaninak örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Érkezik, jön, közeledik, közel. Milyen fantasztikus üzenet, amivel készül az Úr Jézus a mi számunkra, és milyen jó lenne, hogyha nyitott szívvel tudnánk fogadni, és engednénk azt, hogy amit ő szeretne a mi életünkben, azt el is tudja végezni. Na kérem szépen a segédeimet, akik már nagyon belejöttek itt a segítségbe, hogy gyertek ide, gyerkőcök, és itt vannak most is a kis gyertyák, a papír gyertyák előkészítve, és vigyetek mindenkinek egyet belőle, mindenkinek jusson, az a lényeg, hogy mindenkinek adjatok, és nektek is legyen. Tehát mindenkinek ez a 4. gyertya. Tegye föl a kezét az, akinek teljes lesz a gyűjteménye, és mind a 4 gyertyája meg lesz, mind a 4 adventi vasárnapon itt tudott lenni. Ki az, akinek 3 megvan, csak egy hiányzik? Oké, van 2? Van, akinek 2 van meg. Jó, osszátok szét, hogy jusson mindenkinek. Mindenkinek legyen. Félreértések és elkerülése véget, mindenki emelje föl a gyertyáját, hadd lássam. És akkor biztos látom, hogy mindenkinek megvan-e. Jól van, ott világít a gyertya, itt még nem, itt gyorsan. Jólika, nem rejtjük el ilyen gyorsan a gyertyánkat. Azért kapjuk, hogy világítsunk vele, nem az, hogy úgy berakjuk a táskába, hogy meg se találjuk utána. Szóval emeljük magasra, hogy meglegyen a gyertyánk, hiszen az a világosság, amit az Úr Jézus hozott nekünk, annak világítania kell a mi életünkben is, és továbbadni másoknak. Jutott mindenkinek gyertya? Oké, szuper. Akkor mit fogunk ráírni erre a negyedik gyertyára? Öröm. Ne felejtsük el, öröm. Akkor a gyerekeket elengedjük gyerekórára. Isten áldjon benneteket. Legyen áldás a gyerekfoglalkozáson, legyen áldás az Isten tiszteleten is. Az énekeskönyv adventi énekeiből fogunk énekelni többségében a mai Isten tiszteleten. A kezdő énekünk a 137-es számú ének.
Thank you.
bevezető oltári szolgálat során az egyes liturgiát fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok színe elé újjongással. Mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége. Lelkünk sóvárogva várja az Urat, mert ő benne örül a mi szívünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Hálás szívvel örvendezünk színed előtt, Istenünk, hogy egyszülött fiad eljött testben a mi megváltásunkra. Kérünk, hogy amikor újra eljön dicsőségben, tedd teljessé boldogságunkat az örök élet ajándékával,
az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Advent negyedik vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk János evangéliumának első fejezetében, a 19-től a 28. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom, az első fejezet 19. versétől. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. Milyen vasárnap is van ma? Öröm. Emlékszünk-e rá, az elmúlt hetekben sokat foglalkoztunk itt a gyülekezetben az örömmel, hogy ez a szó, hogy öröm, ha a héber és a görög szavakat nézzük az eredeti Bibliában, akkor összesen körülbelül hányszor szerepel a Bibliában? Ki emlékszik rá? Nem? 500. 500 körül, ugye 365 nap van egy évben, és akkor úgy nagyjából úgy számoltuk, hogy bőven jut minden napra, akár majdnem kettő is, és akkor még nem számoltam azokat a kifejezéseket, amikbe konkrétan az öröm szó nem szerepel, de igazából a örvendezést fejezi ki. Tehát ugye nagyon ezt mondtuk, így amikor foglalkoztunk ezzel ebben a hónapban nagyon sokszor, hogy az öröm egy központi kifejezés a Bibliában, és Isten nagyon sokszor hozza elénk az igazi örömöt, és hív bennünket örvendezésre, azért, mert szeretné, hogyha örvendező életünk lenne. Ez nem biztos, hogy a körülmények miatti állandó mosolygást jelenti, hanem ez elsősorban azt a belső örömöt jelenti, amit az Isten tud nekünk megadni, amikor a vele való kapcsolatunkból fakad mindaz, és az ő kegyelmének megtapasztalásából fakad. Mert ugye ezt is mondtuk, hogy a alapszó a Bibliában, ami az örömöt fejezi ki, az ugyanabból a szóból származik, mint amiből a kegyelem szó származik. Tehát az Isten kegyelme és az örömnek a megélése, az valahol összekapcsolódik a mi életünkben. Olyan énekeket választottam erre a mai Isten tiszteletre, amik ezt az örömöt fejezik ki. És most azért szakítottam meg a megszokott liturgiát itt, biztos furcsálták a testvérek, mert a fő ének, a 364-es számú ének, az egy fantasztikus ének, ami örvendezésre hív bennünket. Egy lendületes ének, amit nem lehet csak úgy a órunk alatt elmotyogva elénekelni. És az jutott eszembe, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a testvérek jól ismerik ezt az éneket. Úgyhogy itt most rendhagyó módon egy pillanatra megállunk, és akkor nézzük meg, mutasd meg, Bogi, az éneket, csak az első verszakot, és nézzük meg, hogy ismerjük-e ezt az éneket. Ha aki ismeri, az kérem, hogy kapcsolódjon be, és akkor ha úgy látjuk, hogy kevesen tudtak bekapcsolódni, akkor gyakoroljuk egy kicsit, hogy tényleg örvendező szívvel tudjuk, úgy, hogy a szövegét is átéljük, és ennek a lendületét is átéljük. Na nézzük akkor meg, hogy van ez az ének. Figyeltünk rá, hogy mennyire kifejeződik az ének szövegében mindaz, amiről az előbb néhány mondatban beszéltem, hogy az öröm és a kegyelem összekapcsolódik, hiszen kegyelmet lehetünk, és ezért van öröm bennünk, ezért tudunk örvendezni, és még ha búbánat ér is minket, mert nem a körülményektől függ az igazi örömünk. Nagyon jól szólt, jó volt látni és hallani, hogy a testvérek közül sokan énekelték, nem mindenki ismerte még úgy, hogy akkor most elénekeljük még egyszer, de most már úgy énekeljük, hogy az első és a második verszakot, és ezzel akkor hangolódunk az ige hirdetésnek az alapigéjére.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, ugyamint megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, az 52. fejezetben, a 7-től a 10. versig a következőképpen. Az igehirdetés alapigéjét tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, az 52. fejezet 7. versétől. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Hald, őrállóid hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan újongjatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hogyha hírekről kellene most előadást tartani, akkor azt gondolom, hogy az annak az előadásnak egy nagyon fontos pontja kellene, hogy legyen, hogy mennyire elárasztanak minket a hírek. Hogy tulajdonképpen, hogyha én bármerre nézek, akkor egy tucatnyi hírrel találkozom. Hát nyilván, hogyha csak mondjuk itt vagyok az udvarban, és sétálok a templom körül, akkor nem szoktak nagyon hírek szembe jönni velem. De hát a mai világban mi nagyon sokszor foglalkozunk a technikával, nagyon sokszor rákattintunk az internetre, vagy kezünkbe vesszük a telefonunkat, és hát olyankor, még akkor is, hogyha én kifejezetten nem akarok híreket olvasni, hát telibe talál legalább 15 hír kapásból. Mert hogyha én meg akarom nézni az e-mailjeimet a telefonomba, akkor először soha nem a e-mail fiókomat dobja föl, hanem a Google-nek egy általános oldalát, ahol rögtön 15 címet ajánl meg, amit úgy gondolja, hogy ilyen borzasztó fontos hír, és nekem el kell olvasni. Vagy hogyha rákattintok a közösségi oldalra, akkor ott is olyan mennyiségben ömlenek a hírek, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Volt egy időszak, amikor úgy meg is állapítottam, hogy én igazából a hírekről nem is az úgymond hírcsatornákon keresztül értesülök, mert ha történik valami rendkívüli eset, bármilyen típusú dolog, az biztos, hogy szembe jön velem a Facebookon, úgy magától is, meg kismillióan megosztják azt a híradást, tehát úgyis értesülni fogok róla. Rengeteg hír vesz körül, és rengeteg hír bombáz minket. Különböző jellegű hírekről van szó. De ami tipikus, sajnos, hogy ezeknek a híreknek a nagy része milyen hír? Jó hír vagy rossz hír? Rossz hír. Kit öltek meg, kit bántottak, milyen tragédia történt, milyen borzalom van, milyen akármi van, ami miatt rettegésben kellene az embernek élnie, és tényleg az van az emberben, hogy már ne vegye a kezébe a telefonját, vagy ne nyissa meg az internetet, mert olyan mennyiségben jönnek a rossz hírek. Nem történik semmi jó a világban? Csak rossz van a világban? Nem. Mennyi minden jóról is lehetne beszélni? És tulajdonképpen beszélünk is, és vannak híradások a jóról is, csak az sokkal kevésbé nyomul oda az ember elé. Mert hát mire van fizetőképes kereslet? Hát mindig a rosszra, ugye? Hát arra, hogy valakik szépen élnek, jól működnek kapcsolatok, hogy növekedés van és erősödés, hogy békesség van, hogy fantasztikus dolgok történnek, mondjuk áldások, mondjuk az egyházi médiában lehet ilyet, hiszen hogy sokszor beszámolunk ilyenekről, de sokkal kevesebb emberhez jutnak el ezek a hírek, és ezeket meg úgy igazából keresni kell, hogyha én szeretnék ezekkel találkozni. Megrendítő látni, hogy amikor híradásról van szó, mai világban, akkor legtöbbször ez a rossz hírnek a továbbadását jelenti. Itt, ebben az igében híradásról van szó. Nagyon erőteljesen előjön Ézsaiás prófétának az üzenetéből, hogy híradás történik. Milyen híradást mond? Jó hírt mond, vagy rossz hírt mond? Miért? Jót. Jót. Milyen helyzetben vannak azok az emberek, akiknek ezt a jó hírt hirdeti a próféta? Jó helyzetben vannak, vagy rossz helyzetben? Rossz. Az emberek, akiknek szól ez a híradás, rossz helyzetben vannak. Isten népe a babiloni fogságban él. Már évek, évtizedek óta. Tudnak róla, hogy az Isten megígérte nekik majd a szabadulást, tudják azt, hogy ők ebbe a nyomorúságba a bűneik miatt kerültek bele, de az, hogy ez már küszöbön van ez a szabadulás, hogy végre itt van, ennek a jó hírét még nem tudják. Egészen addig nem tudják, amíg a próféta el nem kezd prédikálni, el nem kezd prófétálni, például ezzel az ige szakasszal, amit Advent 4. vasárnapjára igehirdetési alapigeként kaptunk. Nehéz helyzetben, nyomorúságban, rabságban élő, meggyötört embereknek hirdeti az Isten a csodálatos hírt, hogy van szabadulás, nem csak úgy általában, hanem hogy itt a szabadulásnak az ideje, mert az Isten ezt előkészítette, mert az Isten ezt megvalósítja, és ebben nektek most, hamarosan részetek lesz. Milyen csodálatos ez a hír, ami eljut Isten népének a tagjaihoz. Milyen csodálatos az, hogyha Isten népe ezt a hírt meghallja. A 7. vers így hangzott. Milyen szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Abban az időszakban, amikor ezek a sorok íródtak, és amikor még nem volt internet, nagyon sokszor voltak olyan helyzetek, hogy várták a híradást. Várták azt a küldöttet, aki hozza a hírt valamilyen eseményről. Tudja valaki, hogy milyen eseményről várták leginkább a híreket? Ebben az időszakban? Nem? Arról is, de azt mondjuk Izrael népe várta, a pogányok nem várták a messiást, olyan hír, amit akár pogányok is várhattak. Amikor valamilyen csata volt. Amikor volt egy mindent eldöntő csata, aminek az lett a kimenetele, hogy az egyik nép élhetett szabadon, a másikat pedig rabszolga sorba vetették, és tönkrement az életük. És amikor ilyen csaták voltak, és abban a korban nagyon sok ilyen csata volt, akkor nagyon várták a híradónak, a hírmondónak az érkezését. És várták, hogy hogyan érkezik, milyen hírt hoz, örömhírt hoz, vagy rossz hírt hoz. Ha örömhírt hozott, akkor a szabadulást jelentett, akkor az életet jelentett. Ha rossz hírt hozott, akkor az pusztulást jelentett, szolgaságot és nyomorúságot. Isten népe azt várta, hogy az ő legyőzött állapotuk, az ő vesztes helyzetük, az ő összetört életük mikor változhat meg, mikor jelenik meg az, aki bejelenti,
hogy most van itt az ideje annak, hogy végre éljünk. Hogy végre Isten szerinti módon éljünk. Hogy végre átéljük azokat a dolgokat, amiket az Isten nekünk elkészített. El tudjuk képzelni, hogy mennyire várták ezt a híradást? 70 évnyi babiloni fogság után. Ki az a jelenlévő közül, drága testvérek, aki már megélte a 70 évet? Tegye föl a kezét. Nem olyan sokan. 70 év. Egy egész élet szinte, ugye? Aki föltette a kezét, mennyi minden történt 70 év alatt? Mennyi minden? És ez a nép 70 év alatt végig ott volt a nyomorúság földjén. Ez alatt, a 70 év alatt, amennyi idősek vagytok ti, drága testvérek, akik jelentkeztetek, ennyi éven keresztül élték meg a reménytelenséget, a kiszolgáltatottságot, azt, hogy fát vágnak a hátunkon, hogy tönkretesznek bennünket, hogy beszélt az Isten arról, hogy lesz reményteljes jövő, de ebből semmit nem tapasztalunk meg a mindennapunkban. 70 éven keresztül így élt ez a nép. El tudjuk képzelni, hogy mennyire várta ez a nép azt, hogy végre jöjjön az örömhír mondó. Hogy végre jöjjön valaki, aki arról beszél, hogy itt a változás, itt a fordulat, itt az élet, végre élhetünk, végre szabadok lehetünk, Isten szerinti szabadsággal. Annyira várták, hogy jöjjön az, aki örömhírt hoz, aki azt hirdeti, hogy vége van a nyomorúságnak, hazamehetünk, újat kezdhetünk, aki azt kiáltja, hogy eljött a békesség ideje, aki azt mondja, hogy szabadok vagyunk, és akiknek a kiáltásába az őrállók is becsatlakozhatnak, és akinek a hangját és kiáltását, ha meghallja a város, akkor mindenki örvendezik, még a romok is újongani kezdenek. El tudjuk képzelni, hogy micsoda advent volt ez? Micsoda várakozás? Nem 4 hétig tartott. Nem 4 gyertyát kellett meggyújtani közben, hanem 70 évig tartott. Ami azoknak, akik jelentkeztek, egy egész emberöltőnyi időt jelent. Hogy várták az örömhír hozóját és hirdetőjét? Testvérek, engem nagyon szíven ütött valami most ebből az igéből, ma reggel, amikor belemélyedtem ebbe az igébe, és ezt szeretném is a testvérekkel megosztani, mert az a szó, ami itt az örömhír szava az eredeti szövegben, az ugye héberül íródott, azt tudjuk, hogy hogy fordítja le a görög, az új szövetségnek a nyelve. Örömhírt. Van valakinek tipje? Hogyha az új szövetség nyelvét vesszük alapul, akkor az ószövetség örömhír szavát vajon hogy fordítja le a görög? Úgy kezdődik, hogy evangélium. Evangélium. Mert az evangélium az azt jelenti, hogy örömhír. Jó hír. Örömhír. És az a szó, ami szerepel a héberben, ahogy mondtam az örömnél, hogy az öröm szava és a kegyelem szava összekapcsolódik, úgy az a héber szó, tudják, mivel kapcsolódik össze? A testtel. A hússal, a hústesttel. Mi az evangélium? János evangéliumának első fejezetében, a 14. versben, hogy olvassuk? Az ige testé lett. És közöttünk lakott. És láttuk az ő dicsőségét. Mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Telve kegyelemmel és igazsággal. Néhány nap múlva ünnepeljük karácsony ünnepét. Néhány nap múlva azt fogjuk megünnepelni, hogy az Isten fia megszületett.
hogy Jézus a betlehemi kisdedként megérkezett ebbe a világba, hogy az ige testé lett, hogy van evangélium. És az evangélium az az, hogy az Isten fia emberré lett. Örömhír hozót várnak Izrael népének a tagjai, akik ott vannak a nyomorúságban és a rabságban. És örömhírt kapnak, evangéliumot. De sokkal többet kapnak, mint hogy arról szólna majd a híradás, hogy mehettek haza a babiloni fogságból. Mert ők arról is értesítést kapnak, hogy jön a világ megváltója. És ezt honnan tudom? Hát onnan, hogy Ézsaiás könyvének az ezekből a részeiből 4 olyan fejezetet is ismerünk, amelyek Jézus Krisztusra előre mutató proféciák. És melyik az a profécia? Az Isten szolgájáról szóló profécia, ami a legdöbbenetesebb? Ézsaiás 53-ban. Tudja valaki, hogy mi van ott? Az Úr szenvedő szolgájáról szóló profécia. Megvetett volt és elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi azt gondoltuk, hogy az Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi létkeink miatt kapott sebeket. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el. De ő tudta, hogy népe vétke miatt éri a büntetés. Testvérek, Ézsaiás könyvének 53. fejezetében benne van ez a profécia, ami a megváltó Krisztusnak a küldetéséről szól. És honnan van a mostani alapigénk? Ki emlékszik rá? 3. fejezetből? 52. fejezet 7-től 10. versig. Közvetlenül ezelőtt. Amikor Isten népe nyomorult helyzetében várja a szabadulást, akkor Isten arról beszél, hogy milyen csodálatos az, amikor eljön az örömhír hozó, aki evangéliumot hirdet, szabadulást hirdet, de nem csak most nektek, babiloni fogságban lévő népnek, hanem az egész világnak, mert üdvözítő születik nektek az Úr Krisztus a Dávid városában, aki életét adja értetek a golgotai kereszten. Szabadulást hirdet. Az örömhírnek ez a lényege. És ez a másik dolog, amit szeretnék kiemelni, mert ma reggel ez ütött még nagyon szíven. Úgy is fordíthatnánk, vagy mondhatnánk a 7. és a 10. verset. Ugye úgy volt eredetileg, ahogy olvastam, hogy szabadulást hirdet a 7. versben, a 10. pedig, hogy meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. A szabadítás az a Jehosua. A Jehosua, ami a Jézus. Görög átirata. Mondhatom azt, és nem hamisítom meg az igét, hanem nagyon is igeszerű vagyok, csak az új szövetség felől értem ezt az ószövetségi proféciát, hogy jön az örömhírhozó, és azt mondja, hogy mi szép, ha feltűnik a lába a hegyeken annak, aki Jézust hirdeti, aki szabadulást hirdet. És meglátják majd az egész földön Istenünk Jézusát, Istenünk szabadítását. Valami elképesztő, hogy mennyire egyértelműen mutat ez az ószövetségi profécia Jézus Krisztusra, a világ megváltójára. És valami csodálatos, hogy ez a mai istentisztelet is, az oltár előtti ige is, és ez a mostani ige is mutat Jézus Krisztusra, a világ megváltójára. Keresztelő János is rámutatott, amikor kérdezgették, hogy ki vagy te, és miért munkálkodsz. És az ige hirdetés alapigéje is rámutat, hogy ez igazi örömhírt halld meg, és Jézust lásd meg, te is. Isten népe a várakozás hajrájában, a Babilonban töltött 70 évnek a végén várja figyeli, hogy jön-e már az örömhírhozó. Nekünk most az adventi időszak hajrájában, advent negyedik vasárnapján, néhány nappal karácsony előtt szól az ige. Hirdettetik az evangélium, az örömhír. És azt gondolom, hogy nagyon nagy kiváltság ezen a vasárnapon igét hirdetni. Nagyon nagy kiváltság szószéken lenni, és örömhírt mondani azoknak, akik ezt hallgatják. Akár 70 évet töltöttek már itt, ebben a földi életben, akár többet, akár kevesebbet. De nagy kiváltság evangéliumot hirdetni. Békességet hirdetni Jézus Krisztus által. Hirdetni azt az evangéliumot, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert van szabadulás a bűnből, van szabadulás megkötözöttségekből, van szabadulás félelemből, van szabadulás mindabból, ami az ember életét, szívét, lelkét, valóját megnyomorítja. Drága testvérem, azzal szeretném befejezni ezt az ige hirdetést, hogy fel kell tennem neked a kérdést. Személy szerint, drága testvérem, te hallod-e az örömhírt? Hallod-e az örömhírt, ami Jézus Krisztusról szól, és befogadod-e a szabadítót? Ő azt szeretné, hogy ezt megtedd. És ha nem is a föld határán, de itt az ország határon. Ez is engem annyira szíven ütött, hogy arról beszélt Ézsaiás prófét, hogy meghallják majd a föld határán Istenünk szabadítását. Testvérek, mi itt vagyunk a határon. Nem a föld határán, hanem az országnak a határán. Néhány kilométerre az ország határtól. Halljuk-e az evangéliumot, az örömhírt, hogy Isten szabadító üzenete Jézusban elérhető? Arra hívlak téged, testvérem, hogy lásd meg a szabadítót, és tapasztald meg az ő szabadító munkáját a te személyes életedben. Imádkozzunk! Drága Uram, mindig olyan mélyen megrendít az, amikor ószövetségi proféciákon keresztül szólítasz meg, és hirdeted nekem Krisztust. Olyan csodálatos az, ahogyan te előre kijelentetted mindazt, amit aztán elvégeztél általa és benne. És mindig megrendít az, amikor szembesülök azzal, hogy te hogyan munkálkodsz Jézus által az én életemben, és hogy munkálkodsz a környezetemben, a gyülekezetben, és mindazok életében, akiket ismerhetek. Drága Uram, olyan nagy szükségünk van rád. Olyan nagy szükségünk van arra a szabadításra, amit egyedül te tudsz megadni. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy halljuk az örömhírt, az evangéliumot, és olyan nagy szükségünk van arra, hogy tapasztaljuk a te szabadító munkádat az életünkben. Kérünk, Urunk, cselekedj velünk a te akaratod, kegyelmed szerint. Amen. Most az Eke énekeskönyv 373-as énekét énekeljük. Ez is egy örvendezésre hívó ének. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret. Békességről is volt szó, szabadulásról is az igében, és erről fogunk most énekelni is.
Thank you.
Szeretettel hirdetem a testvéreknek alkalmainkat. Most az ünnepi időszakban a hétközi alkalmak helyett az ünnepi alkalmak vannak, és erre hívjuk szeretettel a testvéreket. Szenteste napján, december 24-én, délelőtt 10 órakor tartjuk az istentiszteletünket. Ez lesz az énekeskönyv J-rendje szerinti istentisztelet, sok igével, rövid igeszakaszokkal és énekkel tűzdelve egy különleges, hangulatú istentisztelet. Sokan fognak szolgálni is a testvérek közül, apraja, nagyja, gyerekektől az idősebbekig. Sokan vállaltak ebben felolvasást. A gyerekeket is ekkor szeretnénk majd megajándékozni, úgyhogy így várunk szeretettel mindenkit 24-én. 25-én, karácsony ünnepén 10 órakor lesz az úrvacsorás ünnepi istentiszteletünk. Ez a szokott rend szerint lesz majd, és a gyerekeket is ide várjuk a templomba. Ha jönnek gyerekek, akkor itt fogok nekik feladatokat adni, külön gyerekórát nem tartunk. Aztán jövő vasárnap, 28-án, 10 órakor tartunk istentiszteletet itt a templomban. Az ugye vasárnapi istentisztelet lesz, akkor gyerekóra is lesz majd a kisházban. A további alkalmaink, a gyülekezeti szilveszterünk időpontját 30-ára tettük, mert az jött ki a közvéleménykutatásból, hogy többeknek jó a 30-a, mint a 31-e. Erre majd szeretettel várok mindenkit. Délután 4 órától lehet majd érkezni, ki hogy tud, várjuk szeretettel, ki meddig akar, addig marad, úgy marasztaljuk szeretettel. A program kötetlen beszélgetés, közös beszélgetés, ige, éneklés, vacsora az hotdog lesz, süteményeket lehet falatozni, amire kérjük, hogy ha szeretnénk süteményt enni, akkor hozzunk is magunkkal a hotdogot, azt bekészítjük előre, tehát lehet hozni süteményt, gyümölcsöt vagy üdítőt, amivel hozzá lehet járulni. Nekem annyi lenne a kérésem a 30-ával kapcsolatban, ugye a parókián fogjuk tartani, hogy aki tud jönni, az ha lehet, akkor mondja előre, mert azért az előkészületeknél az nekem sokat segít. Úgy is lehet jönni, ha valaki bizonytalan és utolsó pillanatba dől el, tehát mindenki előtt nyitva van az ajtó, csak segítség nekem, hogyha előre tudom, hogy kikkel számolhatok. Ja, mert játékot is tervezünk, és ugye annál is jó, hogy nem mindegy, hogy 10 vagyunk, vagy 30-an másként kell előkészíteni. Tehát így várok szeretettel majd 30-án mindenkit. 31-én, szilveszter napján nem lesz alkalmunk a gyülekezet, vagy legalábbis itt Kisvárdán nem lesz. Új évkor viszont január 1-én délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentisztelettel kezdjük majd az évet. Erre is várunk szeretettel mindenkit. Ami egy későbbi alkalom, de rögtön az ünnepek után, Allianz imahetet is fogunk majd tartani, ugye a baptista testvérekkel és az evangéliumi testvérközösség tagjaival, ahogyan szoktuk. Most ennek az időpontja majd január 6-a, 7-e, 8-a, tehát hétközben, kedszerd a csütörtöki napokon lesz majd erről bővebb információ, most csak szeretném jelezni, hogy tudjunk vele tervezni. Gyülekezeti hírlevélből, MO naptárból, kétlapos naptárból, ha valaki még nem vitt, akkor nagy szeretettel szeretnénk megajándékozni vele, és ha van olyan a környezetünkben, akinek szeretnénk belőle vinni, akkor bátran vegyük magunkhoz, ott van hátul kirakva a hátsó padra, szeretettel adjuk a testvéreknek. Ott van hátul az asztalon a Bibliaolvasó útmutató is, az vékonyabb is és vastagabb verzióban is van, azt is lehet vásárolni, hogyha esetleg elfogy, akkor szóljunk és hozok még át nyírtelekről. Ha valaki még nem vitt, de szeretne, akkor vigyen bátran, ha most nincs nála itt az ára, úgyis elvihet, és akkor legközelebb majd hozza el. És Isten áldása legyen akkor a terveinken, alkalmainkon, és adja meg azt, hogy ami tényleg egyezik az ő akaratával, az áldással megvalósulhasson, ha pedig valami nem, akkor azt felismerjük, és tudjunk rajta még időben változtatni. És a záró imádság előtt a 148-as énekeskönyvi ének első versét énekeljük. Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, és dicsőítünk téged, üdvözítő Krisztusunk. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük Advent 4. vasárnapján az örömöt, és hogy te vagy az öröm igazi forrása. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, az evangéliumért, hogy az evangélium örömhír minden ember számára, hiszen te úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük neked, Urunk, hogy jöhetünk eléd imádságban, hozhatjuk eléd könyörgésünket, hálaadásunkat és kéréseinket. Könyörgünk, Urunk, először is embertársainkért. Könyörülj meg rajtuk. Könyörülj azokon, akik betegek, gyengék, reménység nélkül élnek. Könyörülj azokon, akik a félelem, a kiszolgáltatottság és függőség rabságában vannak. Könyörülj azokon, akik veszteséget éltek meg, és most ezekben a napokban friss gyászt kell elhordozniuk. És kérünk, Urunk, hogy te áld és oltalmazd szeretteinket, barátainkat, munkatársainkat, szomszédainkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk imádságban a gyülekezetünket. Hálát adunk neked a közösségünkért, a Philadelphia gyülekezetért. Hálát adunk a kisvádai, nyírteleki és görögszállási testvérekért. Hálát adunk az ünnepi időszakért, azokért az alkalmakért, amikben már részünk lehetett, és azokért, amiket ezután készítesz számunkra. Kérünk add, hogy megszentelt, áldott idő lehessen ez az ünnep számunkra. Urunk, kérünk téged, hogy szent lelked által munkálkodj bennünk és közöttünk, és áld meg a szolgálatokat, hogy tőled való elhívással, tőled kapott erővel, és tőled való látással végezhessük mindezt. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik itt vannak, itt voltak, vagy itt ide jönnek majd ezután ebbe a templomba, ebbe a gyülekezetbe, azért, hogy téged dicsőítsenek, azért, hogy veled találkozzanak. És imádkozunk azokért, akik itt találták, vagy találják meg a lelki otthonukat. Urunk, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk imádságban a nagy egyházat. Kegyelmedbe ajánljuk, és köszönjük, hogy te vagy az egyház ura. Hálát adunk neked evangélikus egyházunkért, és imádkozunk is egyházunkért, és különösen is hadd hozzuk most eléd imádságba püspökeinket. Kérjük a te áldásodat hamarosan nyugdíjba vonuló püspökünkre, és a már megválasztott új püspökünkre is. És Urunk, imádkozunk úgy is az egyházért, hogy bűnvallással jövünk eléd. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk akkor, amikor akár egyházként, szervezetként, akár gyülekezetként, akár egy-egy hívő emberként, tagként rossz bizonyság voltunk a körülöttünk élők számára, és nem tudtunk rád mutatni, hanem olyat tettünk vagy mondtunk, amivel inkább távol kerültek emberek tőled. Kérünk, Urunk, segíts, hogy a mi bűneink, mulasztásaink ne válasszák el, vagy ne távolítsák el az embereket attól, hogy közel kerülhessenek hozzád. És Urunk, köszönjük neked, hogy jöhetünk imádságban úgy is eléd, hogy könyörgünk a világért. Kérünk téged, hogy te roncsd le a gonosznak a munkáját. Te hozd el világosságodat oda, ahol sötétség van. Te munkáld a békességet az emberek és országok között, és segíts, hogy a szeretet és a bizalom hassa át az emberi kapcsolatokat. És Urunk, úgy imádkozunk, hogy azt kérjük, hogy legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod bennünk, körülöttünk és a világban. És kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és folytassuk a megkezdett 148-as számú énekünket. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Áldott hetet kívánok a testvéreknek, áldott ünnepet, Krisztussal való találkozást, és szeretettel várunk mindenkit, aki teheti ünnepi alkalmainkra. Erős vár a mi Istenünk. Erős vár.